Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 367. dicséret első versét, emeljük Jézushoz szemünk. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családdal együttérző szívvel jelentem, hogy a héten búcsúztak szerettei a 76 évesen elhunyt Lotters Csaba Lászlótól. A gyászolóknak Isten szent lelke vigasztalását kérjük. Alapítványunk számára adunk 1%-át most is felajánlhatjuk, a kitöltésben és az adóhivatalhoz eljuttatásban is szívesen segítünk. Gyülekezeti hétvégénket Mátraházára tervezzük, június 3-ától 6-áig, reméljük akkorra már teljes kapacitásával fogadni tud minket az üdülő, úgyhogy még van hely, ha erre gondolunk, hogy az egész üdülő a miénk lesz, úgyhogy szeretettel fogadjuk, várjuk még a testvérek jelentkezését. 60-valahányan vagyunk eddig. Hogy húsvétkor lehet-e jelenléti istentiszteletet tartani, ezt pénteken dönti el a zsinat, figyeljük a honlapunkat, mert erről híradással leszünk. Most folytassuk az istentiszteletet a megkezdett dicséret további verseivel, a 367. dicséretet a második versétől énekeljük végig. Azt mondta Jézus, idelen új próba és új küzdelem, a hívők sorsa szüntelen.
Krisztus nép, jön a kép. szárnyal. Hózsannás angyal karszavával, az álmot üzd el, készen állj. Krisztus nép, jön, jön a király.
Hallgassuk meg Isten igéjét János evangéliuma 5. fejezetének első 15 verséből. Ezek után Jézus felment Jeruzsálembe, a zsidók egyik ünnepére. Jeruzsálemben a Jukkapunál van egy fürdőmedence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van, ahol betegek, vakok, sánták, bénák sokasága feküdt, várva a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt, felzavarta a vizet, és aki először lépett be a víz felzavarása után, meggyógyult, akármilyen betegségben szenvedett is. Volt ott egy ember, aki 38 esztendeje beteg volt. Ahogy Jézus ott feküdni látta, és megtudta, hogy már régóta így van, azt mondta neki, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így felelt, Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a medencébe, és mire én odaérek, más lép be előttem. Azt mondta neki Jézus, kelj fel, vedd fel a nyoszolyádat, és járj. És azonnal meggyógyult az ember, és felvette a nyoszolyáját, és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók azért azt mondták a meggyógyultnak, szombat van, nem szabad a nyoszolyádat vinned. Erre azt felelte nekik, aki meggyógyított engem, az mondta, vedd fel a nyoszolyádat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd fel és járj. A meggyógyult pedig nem tudta, ki az. Jézus ugyanis elment onnan, mert ott nagy sokadalom volt. Később találkozott vele Jézus a templomban, és azt mondta neki, látod, meggyógyultál, többet azért ne vétkezz, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Elment ez az ember, és hírül vitte a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy a mai napon se csak a fülünkkel halljuk, hanem megértsük az ő mondani valóját, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Kérjük ezt helyünkről fölkelve imádságban. Urunk Istenünk, magasztalunk téged, hogy a te terved, ez a csodálatos világ, melyben most is tavaszi napsütés van, a te terved, a mi életünk, amely tele van képességekkel, feladatokkal. De köszönjük, hogy kapcsolatra teremtettél minket, elsősorban önmagaddal. Köszönjük a csendet, amelyben te vársz minket, hogy megnyugtass, hogy helyreigazítsd a gondolatainkat, megtölts jelenléteddel, szereteteddel, békességeddel, örömöddel. Annyira kiszáradt és üres tud lenni a lelkünk. Annyi sok feladat és kérdés szed szét minket napról napra. Köszönjük, hogy most rád figyelhetünk ebben a csendben. Kérünk, hogy te szólíts meg minket igédből. Kérünk, hogy azt add mindnyájunknak, amire szükségünk van. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. szent lelked által légy velünk. Amen. Az igehirdetés hallgatására készüljünk, a 196. dicséret első 5 versét énekelve így kezdődik: mondjatok dicséretet.
Mondjatok dicséretet keresztjének az Úristennek, szentséges tiszteletet adjatok ő nevének, örvendjetek őneki, igaz isteni buzgóságban, mert köztetek lakozik az Anya Szent Egyházban.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéit János evangéliumának 5. részéből, felolvasott ige szakaszból kiemelt 8. és 9. versekben, következőképpen. Jézus ezt mondta neki: kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal meggyógyult ez az ember, felvette az ágyát és járt, aznap pedig szombat volt. Gyülekezet, foglalja el a helyét. Kedves testvéreim, kedves otthon levő gyülekezet, ahogyan telnek a napok, ahogyan telnek a hetek, egyre közelebb kerülünk Jézus Krisztus váltságművének és feltámadásának az ünnepéhez. És ahogy a húsvéthoz közeledünk, egyre többet juthat az eszünkbe, hogy mennyire is hiányzik, hogy korlátozottságok nélkül éljünk a hétköznapokban. Mennyire szeretnénk már azt, hogy újra együtt tudjunk lenni, újra szabadok tudjunk lenni. És ezekben a hetekben ismételten visszatért minden alkalmunk online, vagyis interneten keresztül való tartásra. Interneten keresztül folynak az istentiszteletek, a bibliaórák, de ugyanígy az általános iskolásoknak vagy egyetemistáknak az órái is most már. És ezekben a korlátozásokkal teli időszakokban eszünkbe jut, ha akarjuk, ha nem, a betegség. A betegség, amely mindenhol ott lehet. És nem is kimondottan erre a járványhelyzetre gondolok itt, hiszen nagyon sokféle dologtól lehetünk betegek. Tudjuk jól, hogy milyen a betegség. Tudjuk azt is, hogy milyen tünetekkel jár, mennyire el tud uralkodni az embereknek az életén. Tudjuk, hogy milyen szenvedéssel vagy fájdalommal jár, például ha lázas valaki, akkor nagyon levert lesz, vagy az ágynak esik. Ilyenkor, ebben az időszakban főleg tudjuk, hogy milyen rossz ez a betegség, hiszen több olyan ismerősünk is van, köztük nekem is több olyan ismerősöm van, akik kórházban vannak, lélegeztetőgépen, és küzdenek az életükért. Ilyenkor együtt tudunk velük és a szeretteikkel is érezni, hiszen tudjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz és rossz dolog. Amikor pedig bármikor, bármilyen betegségünk elhúzódik, előjön bennünk egy türelmetlenség is, vagyis inkább belefáradás. Belefáradhatunk abba, hogy nem múlik elfele ez a betegség, belefáradunk a vele való harcba, ugyanígy belefáradhatunk a bűneinkkel vívott harcokba is. Nem lehet megszokni a betegség érzését egy könnyen, és ilyenkor az emberek minél hamarabb szeretnének meggyógyulni, minél hamarabb szeretnének túlesni ezeken a betegségeken, hogy végre újra egészségesek és élettel teli életet élhessenek. Erre utal az is, hogy például olyan reklámok jelennek meg néha az interneten, hogy vedd be ezt a gyógyszert, és már másnapra meggyógyulsz, vagy csak elég ebből egy kanál minden este, és egy hónap alatt lefogysz nagyon sok kilót. Ilyen társadalomban élünk ma, hogy mindent egyről a kettőre szeretnénk. Pedig tudjuk azt, hogy milyen sok türelem kell ahhoz, hogy meggyógyuljunk a betegségeinkből. Türelem, hiszen egy ember nem gyógyul meg egyről a kettőre, ahhoz csoda kell. Olyan csoda, amelyről az igényben is olvashattunk. De mivel csodaszer nem létezik, ezért nem tudunk betegségeink alatt más tenni, csak türelmesen várni, vagy segítségért kiáltani. Az emberek ilyenkor megpróbálnak egészségük érdekében többféle dolgot is tenni. Egészségesebb életmódot változtatni valamin, amin érzékelik, hogy az nem túl jó, vagy legrosszabb esetben gyógyszerekhez, vagy orvosokhoz folyamodnak, segítséget ezektől a dolgoktól várják. Tehát az ember türelmesen és segítséget várva várakozik, amikor egy betegség támadja meg. Kisgyermekként átélt lázas éjszakáink, hogyha visszagondolunk ezekre, eszünkbe juthatják azt, hogy abban az időben mennyire rá is voltunk szorulva arra, hogy szüleink segítsenek rajtunk. És tényleg, amikor valaki beteg, akkor mennyire rá van szorulva a segítségre, a másik ember segítségére, vagy egyszerűen csak arra, hogy valaki irgalmas legyen rajta, és megkönnyörüljön rajta. Mert az elesett ember nem tud magán, sem máson sem segíteni. És hogyha ezt a lelki értelemben vesszük ezt a betegséget, akkor rájövünk arra, hogy mi mennyire rászorulunk Istennek az irgalmára. Először is meg fogjuk nézni közösen, hogy igénken keresztül, hogy Isten irgalma hogyan is mutatkozott meg ennek a betesdai beteg embernek a meggyógyításában. Másodszor arról szeretnék szólni, hogy mennyire kitűnik ebből az ige szakaszból, hogy Isten mennyire ismer bennünket, mennyire tudja, hogy mikor és mire van szükségünk. Jobban ismer bennünket, mint mi magunkat. Harmadszor pedig arról szeretnék beszélni, hogy mindezért a kegyelemért és irgalomért, amelyre emlékezünk például húsvétkor is, amelyet Isten nekünk tulajdonított, mi hogyan felelhetünk. Mi lehet hálából erre a válaszunk? Ezek alapján ennek a jól ismert ige résznek a vizsgálatára hívom most a kedves testvéreket az otthonokban is. Először tehát nézzük meg, hogy Isten irgalma, kegyelme hogyan is mutatkozott meg betesdai beteg meggyógyításában. Beszéltünk arról, hogy amikor valaki elesett, vagy beteg, vagy rosszul érzi magát, mennyire rá van szorulva arra, hogy valaki segítsen rajta, hogy valaki megkönnyörüljön rajta, hogy valaki gondoljon rá. És ezt láthattuk az ige szakaszunkban is, hiszen hasonló dolog játszódott le. Annyi különbséggel, hogy ez az ember hiába várt eleinte a segítségre. Ige szakaszunk úgy kezdődik, hogy Jézus Krisztus Jeruzsálembe ment fel egy ünnepre, egy meg nem nevezett ünnepre. Ige szakaszunkat megelőző részben Jézus még Kapernaumban járt, és az ottani királyi tisztségviselőnek a fiát gyógyította meg. És nagyon érdekes, hogyha megfigyeljük, hogy mindkét ige rész egy csodálatos gyógyításnak a történetét mondja el nekünk. Mindkettő egy Isten általi csodálatos gyógyításról tudósít. Mindkettőben Jézus a szavával teszi meg a gyógyulásnak a csodáját. Ha mégis van egy nagyon fontos különbség, amelyről majd későbbiekben fogok szólni. Azt olvassuk tehát, hogy Jézus felment erre az ünnepre Jeruzsálembe. És a városfalon az egyik kaput úgy hívják, hogy Juh kapu, és ez a Juh kapu felé vette az irányt. Ez a kapu ma is megtalálható a városnak a falán szintén. És azért volt híres, mert ehhez a kapuhoz volt közel a Betesda nevű medence, amely egy több oszlop csarnokból álló hatalmas nagy medence, amely ma üresen áll. Akkoriban azt mondja az igénk, hogy egy olyan hagyomány övezte ezt a medencét, hogy ennek gyógyító ereje van, amelyet Isten angyalának tulajdonítottak. Az is lehet, hogy egyszerűen a hagyományt író emberek megpróbálták azt megmagyarázni, hogy mi is volt az, amikor megborzolódott a víznek a felszíne, és azt annak tulajdonították ezt, hogy Isten angyala akkor ott felette lehet, leszállt, leemelkedett rá. Betesda, héber szó, annyit tesz, hogy írgalom háza. És nagyon egyszerű, hogy miért is volt ennek a helynek ez a neve, hiszen a beteg emberek azért gyűltek itt össze, hogy Isten irgalmazzon nekik a betegségük miatt. Hiszen abban az időben a zsidóság a betegségeket a bűn következményének tulajdonították. És ez a sok ember mind-mind azért volt itt, hogy Isten irgalmazzon, könyörüljön rajtuk. Egyik nyáron lehetőségem volt teológus társaimmal együtt Jeruzsálembe is járni, és láthattam élőben ezt a mai Juh-kaput, és mindazt, ami mára maradt ebből a Betesda nevű medencéből. Tényleg hatalmas nagy és nagyon mély ez a medence, és tényleg sok oszlop van benne, viszont mára üresen áll. Az alján van egy kis rács, és ott látszik, hogy valami víz csordog el, de ez már valószínűleg nem az a forrás, amely régen táplálhatta ennek a medencének a vízét, mert az valószínűleg kiapadt. Mégis ige szakaszunkban még úgy tartották ezek az emberek, hogy ez egy gyógyító erejű víz. És az idegen vezetőnk el is mondta nekünk, hogy valószínűleg ez a hagyomány már nagyon-nagyon régi időkre nyúlhatott vissza, még az Újszövetséget megelőző időkre, hiszen az Újszövetségben Nehémiás próféta könyvében olvashatunk már a Juh kapuról. Nehémiás könyve az a fogság utáni újraépítés idejében íródott. Ekkor épülhetett a Juh kapu, és valószínűleg utána valamikor ez a medence is. Amikor Jézus Krisztus a felolvasott ige szakaszunkban ennek a Betesda medencének a partjára érkezett, akkor biztosan különleges látvány fogadhatta, amely inkább emberek szemében elborzasztónak tűnhetett. Hiszen azt olvassuk, hogy mindenféle betegséggel küzdő emberek voltak a víz körül. Voltak ott csonkavégtagúak, lehettek ott leprások, vagy más betegségtől szenvedő emberek. És mind-mind annak a reményében voltak ott, hogy valamilyen megoldást kapnak, vagy gyógyulást az életükbe. És ezt a segítséget, az életükre ezt a segítséget a víztől várták. És arról sem esik szó, hogy csak szegények vagy csak gazdagok lehettek ott jelen. Tehát a szegényebb réteg mellett a gazdagabb emberek is megjelenhettek ott a szolgáikkal együtt, akik ugyanúgy hallották ennek a víznek a legendás gyógyító erejét. Ezért eljöttek, hogy tegyenek egy próbát, hát ha sikerül. Egyszer láttam egy dokumentumfilmet, amely arról szólt, hogy az emberek mennyire meg tudnak vadulni, amikor leakciózás történik. És ebben a videóban az volt benne, hogy egy Black Friday péntek alkalmával emberek tömege megrohamozott egy boltot, ahol nagyon nagy leározások voltak éppen. És azt vettem észre, hogy abban a pillanatban nem ismerték már a másik embert, mert mindenki előre tört, átgázoltak egymáson, lögdösték egymást, mindenki csak magára gondolt. Mindenki azért tört előre, hogy neki jó legyen, hogy minél hamarabb hozzájuthasson valamilyen értékes árucikhez, sokkal olcsóbban, mint az eredeti ára. És valami hasonlót tudtam elképzelni, amikor eljátszottam a gondolattal, hogy mi történhetett itt akkor, amikor a víznek a tükre megborzolódott. Valószínűleg ez a sok beteg ember is megindult, nem ismerték olyankor a másikat, ugyanígy ellökhették egymást, csak azért, hogy odaérjen valamelyikük a vízhez, hogy meggyógyuljon. Hiszen csak az gyógyult meg, aki legelőször ért a vízhez. Igénk szereplőjéről, erről a beteg emberről nem túl sokat tudtunk meg az ige alapján. Annyit tudunk, hogy 38 éve beteg, és betegsége valószínűleg megakadályozta abban, hogy lábra tudjon állni, hogy magától megpróbáljon beleszaladni a medencébe. Azt is tudjuk róla, hogy azt mondta, hogy nem volt embere. Tehát nem volt semmilyen barátja, ismerőse, szolgája végképp nem, aki segített neki, hogy oda jusson a vízbe, amikor ez a csoda történik. Másnak voltak ismerősei, barátai, szolgálói, ő viszont magányos volt. 38 év, ez rettentően hosszú idő. És ezt akkor látjuk meg igazán, hiszen ez a járvány időszak már lassan egy éve, vagy több mint egy éve is tart, és érezzük mi is, hogy milyen hosszú ez az idő, mint hogyha nem akarna elmúlni. Vagy hogyha még közelebb hozzuk, azt is látjuk, hogy ez az új korlátozás még csak egy hetet tart, és már milyen sokan várnánk a végét. Ugyanúgy belefáradnak a tanítók, mint az otthon a gyerekeikkel együtt tanuló szülők is, meg a gyerekek is természetesen. Tehát nagyon soknak tűnik egy ilyen kicsi idő is. Milyen hosszú volt akkor 38 év? Rengeteg elképzelni se lehet. Reményik Sándor egyik verse nagyon jól átadja, hogy milyen érzelmek lehettek ebben a Betesda partján levő beteg szívében. 38 esztendeig volt beteg, 38 év. Ó, idő rengeteg. Ó, csiga lassan kúszó nappalok. Ó, végeláthatatlan éjjelek. Ó, zaj, mely megőrít. Ó, csend, mely gyötör. Ó, tehetetlen kín és maró csömör. Mennyi kétség és mennyi bánat lehetett ennek az embernek a szívében? Azért, mert nem volt embere ez a hosszú idő alatt. Nem volt segítsége, nem volt, akihez oda tudjon fordulni. Valószínűleg már minden reménye elfogyhatott. És ugyanezt, hogy mindenki csak saját nehézségével, saját dolgával törődik, ezt mi is érzékelhetjük hétköznapjainkban. Milyen gyakran fordul elő, hogy nekünk is szükségünk lenne valamire, valami segítségre, de mások nem veszik észre, hiszen inkább csak a saját gondjukkal vannak elfoglalva. De sokszor fordítva is. Sokszor minket is annyira leterhelnek ezek a gondok, hogy nem tudjuk észrevenni a másik embert. Ez az ember, ez a 38 éve beteg ember elesett és magányos volt. És mondhatjuk, hogy sokkal szerencsétlenebb volt, mint a többi beteg, aki ott volt a Betesda partján akkor. De ahogyan Reményik Sándornak a verse is véget ér, Jézus odament és meggyógyította őt. A zsidóságnak akkoriban az, hogyha valaki bármit is tesz sabbaton, szombatnak a napján, az bűnnek számított. Törvénnyel ellenkezett az is, hogy Jézus meggyógyította ezt a szerencsétlen embert. törvény ellen vétett, és közben azoknak a zsidó embereknek a szívében valószínűleg mégis az érzés lehetett, hogyha ők lettek volna a beteg ember helyében, ők is nagyon örültek volna, attól eltekintve, hogy milyen nap van, hogyha Jézus meggyógyítja őket. De Jézus nem a törvény ellen akart ezzel a cselekedetével tenni, hiszen tudjuk, hogy ő nem eltörölni, hanem betölteni jött a törvényt. Mit taníthat nekünk ez az ige? Azt tanítja Istenről, hogy Isten kegyelme, az ő irgalma végtelen. Hogyha megnézzük az Ószövetséget, vagy az Új Szövetséget, minden egyes gyógyítási történet arról beszél nekünk, hogy Isten irgalma nyilvánul meg itt a földön. Ugyanez van az Ószövetségben is, amikor egy próféta gyógyít, az hangzik el, hogy Jahve Ráfá, vagyis az Úr gyógyított. Tehát ezek a próféták nem maguknak tulajdonították a gyógyító erőt, hanem Istennek. Isten csupán rajtuk keresztül működött. Jézus ettől többet mondott. Hiszen, hogyha tovább olvastuk volna ige szakaszunkat, vádlóinak azt mondja, hogy az Atya szombaton is munkálkodik. Tehát ezzel a mondatával Jézus egyenlőséget húzott ő és a Teremtő Isten között. Tehát az Atya tényleg mindig munkálkodik, és sosem késlekedik a segítségével. Számunkra pedig az ő irgalma betesdai beteg meggyógyításán keresztül úgy nyilvánult meg, hogy tudjuk, hogy Jézus Krisztust elküldte mindannyiunkért. Jézus Krisztus mindannyiunkért az életét adta, és fel is támadt. És azokért is, akik most jelen pillanatban még nem ismerik őt. Hiszen, hogyha odafigyeltünk, azt olvastuk az igében, hogy ez a beteg ember nem tudta, hogy ki volt az, aki meggyógyította őt, nem ismerte őt. Isten irgalma pedig pont abban nyilvánult meg, hogy ugyan nem ismerte, de Jézus mégis meggyógyította őt, visszaadta az egészségét. Én még mit sem tudtam rólad, már akkor szerettél. Anyám méhétől fogva rám gondot viseltél. Ez az ének is nagyon szépen példázza ezt, Istenünknek a megelőző irgalmát. Az elesett és bűnös ember nem tud magán segíteni. Nem tudja az életét megváltani, és egyben nem tud másoknak sem segíteni. És mindannyiunk életében biztosan volt már egy olyan pont, amikor ráébredtünk erre, hogy ahogyan a beteg gyerek a szüleire, mi úgy rá vagyunk szorulva Istennek a kegyelmére, az irgalmára. És ez legjobban ilyenkor, húsvétkor jó, hogyha mindig eszünkbe jut, húsvéthoz közeledve. Hiszen saját erőnkből nem szerezhetünk megváltást az életünkbe. Tehát elsősorban igénke erre próbál bennünket emlékeztetni, hogy Isten irgalma milyen végtelen. Megnéztük hát, hogy a beteg gyógyítása hogyan is utal a mi nekünk tulajdonított kegyelmére, Istenünknek. Másodjára arról szeretnék beszélni, testvérek között, hogy Istennek mennyire kiterjed az ő tudása felénk, tehát mennyire ismer bennünket. Sokkal jobban ismeri az életünket, a gondolatainkat, bajainkat, mint mi magunk. Ezt láthattuk felolvasott ige szakaszunkban szintén, hiszen ez az ember még nem találkozott Jézussal azelőtt. Jézus viszont tudta jól, hogy ő az, akinek szüksége van ott segítségre. Az ige szakaszt megelőző versekben, ahol a kapernaumi tisztségviselő gyerekét gyógyítja meg Jézus, ez a pogány tisztségviselő pogány létére hallhatott Jézusról. Eljuthatott arra a területre az a hír, hogy Jézus képes Isten erejével ilyen csodákat véghez vinni. Ez az ember viszont 38 éve a víz közelében lehetett. Nem volt sok esélye arra, hogy megtudja, hogy ki is Jézus. Nem is ismerte meg, csak egészen akkor, amikor újra találkoztak. És azt mondta neki, hogy többet ne vétkezzen, hogy ne történjen nagyobb baj vele. Rengeteg ember lehetett ott, ezen a beteg emberen kívül a víznél. Jézus mégis tudta pontosan, hogy kinek van a legnagyobb szüksége a segítségre. Egyenesen hozzáment, és őt kérdezte meg, hogy szeretne meggyógyulni. Pedig milyen érdekes, hogyha azt nézzük, hogy 38 éve volt beteg ez a férfi, akkor betegsége már akkor megkezdődött, amikor igazából Jézus még meg sem született. Mégis Isten úgy rendezte a dolgokat az ő életébe, hogy akkor ott pontosan találkozzanak, és hogy elkezdődhessen a gyógyulás folyamata az ő életében. Hiszen Jézus a reménységét is visszaadta. És ez nekünk is reménység, testvéreim, hiszen Isten tudja a mi gondjainkat, tudja a mi életünket is. Ismeri, hogy mit szeretnénk tőle kérni, még azelőtt, hogy kimondanánk. De mégis azt szeretné, hogyha mi folyamodnánk hozzá segítségért. Tehát Isten mindig a kezdeményező, és a mi neki adott válaszunk a lényeg. Az is eszünkbe juthat az a kérdés, hogy mi van akkor a többi beteg emberrel ebben az ige részben. Ők miért nem kaptak gyógyulást akkor, hiszen köztük lehetett olyan ember, aki lehet, hogy már hallott Jézusról, aki mondjuk tudott járni. Miért nem hozzájuk ment oda Jézus? Miért pont hozzá? De ilyenkor, hogyha ez jut eszünkbe, akkor arra gondoljunk, hogy Istenünknek a látóköre sokkal nagyobb, mint az embereké, hiszen ő időn kívül való. Ő lát mindent, ő tud mindent, és tudta jól azt is, hogy ott sok ember között ennek a magányos embernek volt a legnagyobb szüksége rá. Mert Jézus azokhoz is jött ma is, akik még most ebben a pillanatban nem tudják, hogy rá lenne szükségük. De ő mégis eljött és várja ezeknek az embereknek is a válaszát. Tehát ő az, aki először kezdeményezi ezt a gyógyulási folyamatnak a kapcsolatát, és arra vár, hogy az ember feleljen rá. Tehát megnéztük azt, hogy Istenünk mennyire ismeri a mi életünket, mennyire tudja, hogy kinek, mikor, mire van szüksége, és milyen módon küldje el a gyógyulást az életébe. Harmadjára pedig arról szeretnék beszélni, hogy mindenre a kegyelemre, az irgalomra mi hogyan is felelhetünk, hálából és őszintén. Mit is beszél nekünk az emberekről, rólunk ez az ige szakasz? Ahogyan nekünk is, ugyanúgy a fele barátainknak is szüksége van sokszor segítségre. Van, hogy hozzánk fordulnak valamilyen üggyel, bajjal. De sokszor, amikor éppen mi vagyunk valami bajban, vagy betegségben, az emiatt keletkezett fájdalom, szenvedés sokszor sajnos eltakarhatja a szemünk elől a másiknak a fájdalmát, hogy a másik is érezheti magát annyira rosszul, mint éppen akkor mi. A saját szenvedésünk, a saját sorsunk ilyenkor előrébb való sajnos. Pedig Isten sokszor küld elénk lehetőségeket. Olyan lehetőségeket, olyan helyzeteket teremt, amelyben megpróbál bennünket. Amelyben ránk bíz valakit, hogy szolgáljunk, hogy Isten dicsősége rajtunk keresztül mutatkozzon meg. És milyen jó lenne, hogyha ezt észre tudnánk venni. Mert látjuk a beteg példáján, aki 38 éve volt ott, betegen, egyedül, senki nem ment a segítségére. Viszont miután Jézus meggyógyította őt, azt tette, amit ő parancsolt neki. Annak ellenére, hogy szombatnapja volt. Mert vette a nyoszójáját, és azzal járt, pedig ezt is tilos volt, és rá is szóltak. De ő mégis azt mondta, hogy aki meggyógyított, az ezt mondta, hogy ezt tegyem. Milyen jó lenne, hogyha mi is megtapasztalunk az életünkben egy gyógyulást, egy megszabadítást valamitől, hogy akkor mi is tudnánk ezt továbbadni másoknak, hogy mi is Isten dicsőségére szolgáljunk. Gondolkozzunk el azon, testvéreim, hogy mi kinek lehetünk ebben az időszakban az emberei. Kik is azok, akiknek tudunk segítő kezet nyújtani. Hiszen egy előző ige hirdetéseink egyikében arról is beszéltünk, hogy Istennek kedves böjt az, amikor olyan dolgot viszünk véghez, amelyet általában nem szoktunk, amely kiráz bennünket a komfortzónánkból. Tegyünk hát ilyen dolgokat mi is bátran, főleg most húsvéthoz közeledve. De nem csak fizikailag tettekben lehet a másik emberen segíteni, amikor tudjuk, hogy beteg vagy éppen rászorul. Jakab levelében azt olvassuk, hogy imádkozzunk egymásért, hogy meggyógyuljunk. Ugyanilyen fontos tehát a közben járó imádság is a másikért. Tudjuk egymást hordozni imádságban, egymásnak a gondját, mert sokszor a saját imádságaink is úgy kezdődnek, hogy Istenünk, köszönjük, hogy vagy nekünk, és utána csak a saját dolgaink jutnak az eszünkbe. Ebben az időszakban, a megváltás ünnepéhez közeledve, fontos, hogy az ige útmutatásként legyen előttünk, hiszen a járvány időszakban sokat aggódunk. Sokat aggódunk az életünkért, az egészségünkért, de ugyanígy jusson eszünkbe a másikért való aggódás is. Nem csak a saját jövőnkért, hanem a másikért is. Az a remény erősítsen bennünket, hát testvéreim, hogy Istenünk kegyelme végtelen, hiszen az irgalmát elküldte húsvét ünnepén számunkra az ő egyszülött fiában. És az is erősítsen bennünket az a reménység, hogy ő tudja jól, hogy mikor és milyen gyógyulásra van szüksége az életünknek. És köszönjük meg neki, hogy mindezért hálából mi is tehetünk olyat, amelyet olyan dolgokat, amelyek megmutatják valaki számára Isten dicsőségét. Isten adja, hogy kerüljenek elénk ilyen lehetőségek, és hogy tudjunk ezekkel élni. És köszönjük meg Istenünknek, hogy ez a felolvasott ige szakasz is előre mutatott Jézus Krisztusnak, Isten irgalmának az értünk hozott áldozatára. Amen. Ige hirdetésünkre válaszként, testvéreim, énekeljük a 196-os számú dicséretünknek a 6. és 7. versét. 196-os számú dicséretünk 6. verse így kezdődik: Hála legyen te neked. Testvéreim, helyünkről felállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, teremtőnk, hálás a szívünk, hogy itt lehetünk, megfogyatkozva, de mégis együtt. Hálásak vagyunk azért, hogy otthonról is követhetjük az ige hirdetéseket, a te igédet. Köszönjük ezeket az alkalmakat, köszönjük a Bibliaórát, az ifjúsági kört, a hittanórákat is, minden egyes szolgálónak a szolgálatát. Köszönjük Istenünk, hogy igédben megmutattad, hogy mennyire kegyelmes vagy velünk, hogy az irgalmadat, a te kegyelmedet küldted el Jézus Krisztusban közelgő húsvét ünnepén, és majd erre ismételten újra emlékezünk majd. Köszönjük, hogy tudjuk, hogy te egy olyan atya vagy, aki ismersz bennünket nagyon jól. Mielőtt a gondunk megfogalmazódna a fejünkben, hogy elmondjuk neked, te már tudod azt, és már te elkészítetted mindegyikre a szabadítást. És köszönjük, Urunk, hogy adsz olyan lehetőségeket, amikor mi is meg továbbadhatjuk ezt hálából, ezt a kegyelmet másoknak is, hogy amikor észre tudjuk venni azt, hogy kiszorul segítségre, hogy imádságban hordozhatjuk a beteg testvéreket, és ezúton is kérünk téged, Urunk, hogy áld meg azokat, akik most betegek, akik kórházban fekszenek, egy testvért is, aki már ugyan Isten általad visszakapta az egészségét valamennyire, hiszen már magától veszi a levegőt, de továbbra is kérünk Istenünk a te gyógyító erődért minden egyes beteg testvérnek, és ugyanígy eléd hozzuk a gyászoló testvéreket is imádságban. Kérünk, Urunk, hogy a te szent lelked által vedd körül őket, és adj vigasztalást a fájdalmaikban, szomorúságukban, és ne hagyd őket egyedül. Kérünk, Urunk, ebben a helyzetben áld meg a gyülekezetünket, áld meg a közelgő alkalmainkat, de elsősorban legyél mindannyiunkkal, áld meg gyülekezet vezetőjét, családját, gondnokurat és a presbitériumot, és minden egyes testvért is. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg mindannyiunk egy csendes percben elmondott imádságát. Jézus Krisztus így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyekben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És most testvéreim, imádságba foglaljuk nemzetünket is a himnusznak az eléneklésével.
Régen tép,
Az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Énekeljük el helyünket elfoglalva záró énekünket, 455-ös számú dicséretünket valamennyi versével. 455-ös számú dicséretünk így kezdődik: testvérek, menjünk bátran.
Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj. Te földi pusztaságban megállni nagy veszély. Merítsünk erőt a menny felé sietni, nem állva megpihenni a boldog cél előtt. A keskeny útra térünk, ne rettentsen meg az, ki elhívott vezérünk, tudjuk, hogy hűs igaz, mint egykor ő tevé. Most véles benne bízva, arcát ki fordít.